Szent Igény ma Lukács evangéliumának a 11. részéből, az 5-től a 10. versig terjedő szakaszból olvasom. Így szól hozzánk itt Isten igéje, ezt mondta nekik, mármint Jézus: ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná: ne bánts engem, így már az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel és ad néki, amennyit kell. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Kedves gyülekezet, ma is 3 dolgot vizsgáljuk meg ennek a szakasznak az alapján. Az egyik, hogy miért is ilyen példázattal, ilyen képpel világítja meg Jézus az imádkozás fontosságát. Az imádkozás fontosságának a kérdését. Mert erről van itt szó. A másik dolog, hogy mi is ez a 3 kenyér. Megpróbáljuk a 3 kenyeret valamilyen módon értelmezni. A harmadik dolog pedig a kérés módszertana formái, azok, amikre is figyelmet szeretnék majd fordítani. Nézzük meg először az előzményeket. Az evangélium szerint a tanítványok egyszer, nem egyetlen egyszer fordult elő, de meglessék Jézus valószínűleg hajnalban, amint imádkozott. Ők nem biztos, hogy ezzel kezdték a napot, vagy ami még lehet, nem biztos, hogy ilyen komolyan vették az imádkozásnak a lehetőségét. Úgy tűnt nekik, hogy Jézus jól érzi magát ebben a helyzetben, vagy legalábbis nagyon fontosnak tartja a dolgot, és úgy tudjan belőlük, hogy taníts minket imádkozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk egyetlen egy előre megírt imád sem. Mára ezt már imakönyvekbe is foglalták, különféle imakönyveket lehet látni vallásról függően, sőt egy valláson belül is, külön nőknek, külön férfiaknak, esetleg gyerekeknek, háborús időben, betegágynál, és így tovább. Különféle imákat fogalmaztak meg mélyhitű emberek, és aki nehezebben tudja összeszedni a gondolatait, ezt olvashatja, és megpróbálja a saját imáit is ennek alapján megfogalmazni. És azt is hozzátették a tanítványok, hogy hát keresztelő János is tanította a követőit imádkozni, egy jó mester, ezt is meg kell, hogy tanítsa a tanítványainak. És akkor azt mondta Jézus, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, és így elmondta a mi atyánk egyik változatát. Általában katolikus testvéreink ezt a változatot szokták imádkozni, ez az, aminek a végén tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most is mindenki hiányzik. Valószínűleg ez a régebbi változata az imának, és még egy különös eltérés van. Itt mi is megbocsátjuk azoknak, akik védkeztek ellenünk, helyett az van, hogy megbocsátunk mindenkinek, akik adósaik. Tehát elengedjük az adósságot a másiknak. És lehet, hogy ez az, ami miatt itt a kenyeret kérő barát is csak kölcsön kéri a kenyeret. Innen származik a kölcsön kenyér visszajár kis gondolkai is. Kölcsön kérek kenyeret, aztán majd amikor legközelebb sütök, minden nap sütöttek, akkor kenyeret, ilyen lepényszerű kenyeret, holnap egy két marékkal több lisztet kapok a tésztához, és akkor megadom majd neked a kenyeret. Szóval Jézus elmondja az imádságot, és utána eltérően a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben található másik ima variációtól nem arra a gondolatra koncentrál Jézus, ami ott elhangzik. Most nem mondom, hogy ki az, aki emlékszik, hogy mi az, amit megmagyaráz utána Jézus. Segítek az idő rövidsége, miért elmondom inkább én, hogy ott a megbocsátásnak a kérdését emel ki Jézus. Ugye, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ez egy átok formula tulajdonképpen, mert azt jelenti, hogy te is úgy bocsáss meg nekünk, ahogy mi megbocsátunk másoknak. Nem tudunk megbocsátani, nem tudjuk elengedni a másik adósságát, te se engedd el a miénket. Az adósság elengedése is van Jézusnak egy nagyon súlyos példázata, a 10 000 talentummal adós ember példázata ez. Itt azonban az imádság komolyan vétele a magyarázat alapja. Ez a furcsa kis példabeszéd csak itt Lukács evangéliumában található. Nem olvassuk tovább a szakasz végéig, mert ugyanezt a gondolatot egy más formában kicsit megismétli az apa és gyerek kapcsolatáról, ahol a gyerek, ha halat kér, az apa nem ad neki kígyót, és így tovább, ez megtalálható Máté evangéliumában is, de ez a példázat csak itt Lukásban olvasható, a kellemetlen éjszakai szívességkérés a példának a lényege. És ahhoz, hogy ezt még mélyebben megértsük, tudnunk kell, hogy akkor az élet nagy része ezen a kellemes éghajlatú vidéken a szabadban zajlott. Ugye évente egyszer volt esős időszak, akkor behúzódtak a házad, akkor sem voltak fagyok, nagyon ritkán esett a hó, idén egyébként talán igen. És a házak többnyire egy végterű építmények voltak, azzal, hogy esetleg még a tetőre ki lehetett ülni, este, amikor feltámadt a szél, egy kicsit hűsölni. Most ebből adódóan, amikor a család lefeküdt aludni, el lehet képzelni, mi volt ott, mert egészen a bejárati ajtóig lerakosgatták a gyékényeket, amik csak szabad hely volt, akár csak a fűtött utcán télidőben nálunk, ahol az a parancs ilyenkor, hogy amíg nincs baleset veszély, és amíg legalább le lehet ülni, addig mindenkit be kell engedni, és ezért a 100 főre engedélyezett helyen, olykor közel 400-an is vannak. Na hát ott azért kellett behúzódni a házba Izraelben, mert nem az időjárás miatt, hanem a vadállatok miatt, a veszélyes kóborkutyák miatt, és a veszedelmes rablók és gonosztevők miatt is. Tehát ott bent az áttérben, mint a heringek a dobozban, úgy feküdtek az emberek. Tehát amikor valaki bezörget este, és azt mondja, hogy vedd nekem három kenyeret, az fel kell kelni az egész családnak, mindenkit. Azért fölkeltünk, hogy oda jussunk az ajtóhoz, a többieket azért, hogy a kamrából kivezünk egy kis kenyeret, bocsánat, a jobb helyeken volt egy pici kis zárt fülke, ez volt a kamra, amit hát ne zártak, hogy ne torkoskodjanak a gyerekek, meg ami érték volt, ezt ott őrizték. Ezért mondja Jézus másik Mátéban az imádság állod, de vonulva a kamrádba zárt magadra az ajtót, és ott imádkozzál, atyád, aki titkon van, megfizet majd neked nyilván. Szóval egy ilyen kérés teljesítését azt úgy megszenvedte az egész család. Átgázolja a félállomban lévőkön, senki se őrül, ha felébresztik, a gyerekek sírnak, az asszony zsörtölődik, és bosszankodik a házigazda is, hogy már épp elaludt minden, végre elcsendesedett, és akkor jön valaki ki. De mit csináljon ez a barát, hogyha ő is ilyen váratlan helyzetbe került? Majd visszatérünk végre a példázat bizonyos elemeire, de Jézus azt akarja itt most aláhúzni, hogy ne játsszuk meg a jól neveltet legalább imádság közben. Mert Isten úgyis a szíveket vizsgálja, ez az egyik üzenet. A másik, valahogy terüljön ki, hogy amit kérünk, azt komolyan gondoljuk. Nem arról van szó, hogy le akarjuk kinni az imád, mint a vallásos ember kötelező tevékenységét, eldaráljuk, és akkor Isten ki van fizetve, mintha olyan nagy öröm lenne neki végig hallgatni a mi hadarásunkat, és azt mondaná, igen, ezt láttam, hogy mindenki legalább naponta 20-20 percet háromszor szálljon arra, hogy a legfontosabb imákat, amiket költők írtak, végigmondják. Nincs, nem erre gondol az Úr, hanem az imádság egy olyan intim bensőséges kapcsolat, amiben a világot látó, és benne nem csak engem látó Isten, de az én szerepemet is megálló Isten, Istennel együtt megvitatjuk a világnak a dolgait. Gondoljunk csak mondjuk például Ábrahámra, akivel kapcsolatban azt mondja az Úr, vajon eltitkoljam-e előre azt, amit tenni akarok, hiszen nagy népé lesz, és komolyan fogja venni az isteni törvényeket, meg fogja parancsolni a fiainak, hogy az Isten útján járjanak. Hát elmondom neki, hogy mit szeretnék tenni. Szerintem Isten most is szeretné elmondani azt, hogy ő mit gondol Magyarországról, vagy mit gondol X családról, vagy egy városnak a lakóiról, egy utca népéről, egy-egy ügyről, ami megtörténik a világban. Csak kérdés, hogy talál-e olyanokat, akikkel ezeket a kérdéseket megvitathatja, akik kellően önzetlenek, nyitottak, készségesek, és nem mondják azt, hogy hagyjanak engem békén, én már szépen lefeküdtem aludni. Mindenki foglalkozik a maga problémájával. Miért mászkálnak az emberek éjszaka? Egyébként azért mászkáltak, mert nappal rettenetesen meleg volt, tehát általában még éjjel megindultak az útnak, vagy az éjszakában nyúlóan vándoroltak, és a meleg, nagyon meleg időszakokat meg valahol az árnyékba a kínéssel töltötték. Szóval meg tudja Isten vitatni velünk az élet nagy kérdéseit. Ez az egyik. A másik, hogy mire is szolgál az imánk, hogy a saját készleteink feltöltéséről akarunk-e vele beszélni, a saját szűk körünk ügyeit akarjuk-e ő nyakába varni, és azt mondani, hogy én nem tudok mit kezdeni vele, de neked végtelen a hatalmad, oldj meg az én problémáimat. És akkor meg vagyunk bántva, Isten nem akarja befűzni a cipőnket, holott mi is be tudnánk már fűzni. Nem akarja felhozni a pincéből a szemet helyettünk, mert milyen jó lenne, ha beállna oda, vagy megetetni a házi állatokat, meghúzolni az ablakot, mert mi lenne az Istennek, csak fuvintala egyet, és minden megoldódna. És egy teszi meg, és akkor jönnek a nagy-nagy hit próbák, problémák, keserűségek, csalódások, úgynevezett csalódások. De most maradjunk ennél még, hogy vajon tudunk-e szenvedélyesen ügyek mellett kiállni, szívből nagyon akarni és elkötelezni magunkat mellette, és addig nem nyugodni, nem hagyni békét az Úrnak se, mondjuk így. Ez Istennek tetszik. A forró vagy hideg döntéseket elviseli az Úr, a langyos, az, akit kiköp a szájából. Bárcsak hideg lennél, vagy forró, mondja a Jelenések könyvében az egyik gyülekezetnek az üzenet. Szóval szabad, sőt kell az imádságban nagyon komolyan odaadóan az Úr elé jönni a tényleges, fontos ügyekkel. Mert ugyanakkor arra is mint Máté Evangélium, ha jegyzi fel ezt a tanítást, amikor azt mondja az Úr, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik nagy rábeszéléssel, agyonbeszéléssel próbálják lenyomni Istent, hogy az végre engedjen és adja meg nekik, amit tőle várnak. Ez egy pogány vallásos szokás volt, hogy addig kell darálni, kellemetlenkedni, szentelenkedni Istennek, amit belefáradva meg nem adja, amit az ember tőlük kér. Valahol az Ószövetség is profétai üzenetekben beszél erről, hogy megadta nekik szívük kívánságát és ösztönérséget bocsátott a lelkükben. Nincs rosszabb annál, mintha Isten legyen belefáradva, és azt mondja, hogy jó, vidd, tedd, amit gondolsz, de utána ne gyere sírva, hogy mégsem sült el jól a dolog. Szóval, amikor itt a buzgóságra, tolakodásra, arcátlan tolakodásra bátorít, és a görög szöveg megengedi, hogy fogalmazzuk ezt is, az alkalmatlankodás, az arcátlanság ugyanazt lehet kihámozni abból a szóból, tolakodásra adott válasz. Hadd tudja Isten, és ezért nem haragszik, hogy nem tágítunk a kérés mellett. Valahogy úgy, ahogy Mózes nem tágított a könyörgésben, amikor az Úr el akarta a népet engedetlensége, ütlensége miatt taszítani. Addig nem nyugodott, amíg valahogy Isten mondjuk így meg nem békélt. Persze tudjuk, hogy nem neki kellett kibékíteni, és jobb belátásra bírni Istent, hanem ebben a buzgó imádságban ő telt meg azokkal a szándékokkal, amelyek állhatatossá tették őt a jóban. Szóval azt mondja Jézus, hogy hajrá, tessék kérni, mert ha jókedvében nem is adna, de hogy hagyják már őt békén, ezért teljesíteni fogja a kérés, csak úgy, mint a szomszéd, aki borogva mindenféle rosszat kívánva az éjfél zörgetőnek, mégiscsak kiviszi azt a három kenyeret. És akkor ezért gondolkoztam, hogy mi is lehet ez a mi három kenyér. Hát nem voltak olyan nagyok ezek a kenyerek, zsemlénél talán nagyobbak, nem ilyen megpufasztott nagy kenyerek voltak, inkább lapos, pitaszerű készítmények, de miért pont három? És nem biztos, hogy jó választ találtam erre, de mégis arra gondoltam, hogy a kenyér kérdésnél legalább három olyan problémánk van, ami mindig valahogyan előkerül. Ha már a mi atyánkról beszéltünk, és az az előzménye ennek a tanításnak, akkor ott azt mondja Jézus is, ezt ugyanígy mondja Mátéban, és hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, vagy naponként. És ebben nem csak az van benne, hogy légy szíves minden nap produkálja a megfelelő táplálék mennyiséget, hanem ez annak a megvallása, hogy mi bizalommal, mint ahogy a pusztában vándorló nép, ráhagyatkozunk az Úrra, hogy aki megteremtette a mai megfelelő, elégséges, mindennapi adagot, az meg fogja adni holnap is. Nem halmozunk fel holnapra. A világ persze megváltozott, és most itt lakóterep szélén vagyunk, abban a lakásban is, ahol mi eltöltöttük 27 évet, itt a Mazsagyógyi utcában, nem volt például spájz, mert egy ilyen filozófia volt ezeknek a lakótelepeknek, hogy az állam, a szocialista állam gondoskodik, és nem kell nekünk kamra, lemegyünk mindig a közértbe, és akkor bevásárolunk közért, ami kamránk. Emlékszem, volt egy párszor ilyen nagy télizi bankó, amikor megindult a forgalom, és akkor lehetett látni, hogy az emberek őrült módjára szedik a kenyeret, 8-10 kenyérrel rohantak haza, aztán másnap, ahogy elolvadt a hó, kérdés, hogy mit kezdtek a felhalmozódott kenyérmennyiséggel, de nem a végében ott van ez a félelem, bizalmatlanság, hogy nem lesz mit enni holnap. És nehéz megtanulnunk azt, hogy Isten, aki a madarakról gondoskodik, mindenkinek a maga szintjén és felelőssége szerint teremti meg az életben maradás lehetőségét, vagy közvetlenül, vagy azok által, akiknek kötelességük gondoskodni a rászorulókról. Tehát az egyik, hogy a mi mindennapi kenyerünkért küzdünk csak. Nem akarjuk elvenni mások kenyerét. Nem akarjuk, hogy nekünk olyan luxusban legyen részünk, amiről mások nem is álmodoznak vadászatokon és egyéb szórakozásokon, akkor a pénzt költsünk el, aminek a század részével sem rendelkeznek a szegény emberek, akik tényleg hátkenyében és vízen vagy szabadon lévő bombán, van kis állatokon, nyulon, hölcsögön és egyebeken élnek. Szóval, amit Isten áldásként ad, az nem a luxus jólét, ami akkor is kell az önző embernek, hogyha körülötte éheznek, hanem az, ami a gondolkodók szerint magában foglal kulturális értékeket is, a jóléti kosárról szoktunk itt beszélni, ami ahhoz kell, hogy az ember békességben élje a maga életét, és ne azzal terjed el az egész földi ideje, hogy öltsük módjára takarít állandóan, és másnál is marad ideje, irigyen lesen, hogy a szomszédainak mi van. Nézzük a második kenyeret esetleg. Ez talán az a kenyér, amiről Jézus azt mondja a sátánnak éppenséggel a megkísértés történetében, aki azt mondja, hogy szólja a köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Jézus azt mondja, hogy meg van írva az is, hogy nem csak kenyérrel él az ember. A nagyon anyagias szemlélet, amiből az is következik, hogy annak alapján ítélünk meg mindenkit, hogy mit tudott felhalmozni. Ezt tudtam produkálni. Akkor épp beszélgettünk a feleségemmel egy úton, hogy vajon kiszámolja mindenki, aki üdülőt vásárol, vagy házat vesz akár, hogy ez megtérül-e, hogy nem egyszerűbb-e, persze a megfelelő viszonyok lennének Hollandiában biztos így van, hogy ott jobban megéri bérelni valamit. És akkor a tulajdon az más, mint bérelem, aztán tovább mozdulok, és az emberek biztos kiszámolják, hogy 30-40-50 év alatt sem térül meg az, hogyha esetleg megvesznek egy házat, ami majd halál után az örökösök közti konfliktus tárgya lesz, esetleg elkutyavetjéri, kezdődik minden előről. Van ennek igazán értelme? Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyér elé az ember. Micsoda ördögi kísértés ez, hogy mindent azerint határozzunk meg, hogy minden követ megmozgatva kenyeret produkálunk, van értelme a szellemi dolgoknak is, az igének, ami Isten szájából származik. Vajon nem több az élet, mint anyagiak gyűjtése? Vajon nem kellene szellemieket gyarapítanunk inkább, mennyiben gyűjteni kincseket, ahol a rozsda és a boly nem férnek hozzá. Jézus így értelmezi azt a karitatív tevékenységet, a felnőtt ember felelősség érzetének a produktumait, amikre a világnak szüksége van. Nem csak kenyérrel él az ember, mondjuk a második kenyér kapcsán. És nézzük meg a harmadik kenyeret, és akkor felidézhetjük Ézsaiás könyve 58. részének a 10. versét, ahol azt üzeni az Úr a prófétán keresztül a fogság árnyékában élő népnek, amely inkább szánalmat kér és segítséget, hogy ha megosztod utolsó falakodat is az éhezővel, akkor nyílik meg előtted az örökké valóságnak és az Isten titkainak egy olyan mélysége, amit egyébként nem fogsz soha megérteni. Emlékszünk talán arra a történetre, amikor Izrael bűnei miatt csapásokat él meg, és 3 évig szárazságban élés idejében. És ahogy csökken az ennivaló, ahogy elhervadnak a növények, kiszárad a fű, így vonul illés, végülis a 2 patak mellé költözik az Úr útmutatása, szerint ahol a holluk táplálják egy darabig, majd utána el kell menni a Sareptába egy özvegyasszonyhoz, megszólítja őt a proféta, éppen fát gyűjtöget az asszony, kérdezi tőle, illés, mit csinálsz, az azt mondja, hát most egy kis fát gyűjtök, mert maradt egy kevés, lisztecském a vékában és egy kicsi olaj a korsóban, innen neveztük el a korsó és véka alapítványunkat, mert azt mondja az asszony, hogy ezt a keveset kikapartjuk, összegyúrjuk a fiammal, megesszük, aztán meghalunk, mert nincs tovább. És azt mondja, hogy ülés neki, hogy előtt csinálj nekem egy fogácsát. Mert ezt üzeni az Úr, a vékabeli liszt el nem fogy, és a korsóbeli olaj meg nem keves, pedig addig, amíg az Úr áldás nem ad a földre. Ugyanaz a gondolat van benne itt, mint Ézsaiás 58-ban, hogy lehet, hogy gondjaid vannak. Lehet, hogy úgy ítéled meg, hogy ahhoz, hogy biztonságban érezd magad, ahhoz ez kevés. De törj egy darabot belőle valaki másnak is, aki ugyanúgy szenved nélkülöz. Az utolsó falatodat is törj ketté bátran. Bátran, és hozd meg azzal, akinek nincs. Ne viseld el, hogy ő nézi, hogy neked még egy kevés van, hozd meg vele. Ha megosztod, akkor föl vagyok neked Isten dicsősége. Miért mondanál le? Szóval én úgy láttam, hogy ebbe a 3 kenyérbe ezek a dolgok is bele vannak sütve, bele vannak gyúrva. És akkor utoljára nézzük meg, hogy miket mond az ima módszerrel kapcsolatban Jézus. Azt mondja, hogy kérjetek és megadatik, mert aki kér, mind kap. Megtanulni kérni. A kérés ugye itt egy szélsőséges formáját villantja fel az Úr, lehet a tolakodó kérés is, de benne van a történetben, hogy nem a maga extrém gyerekes vágyaihoz kér, amit lehet, hogy egy perc múlva eldobna, hanem valaki jött hozzá, másnak kér segítséget. Ja, amikor jobban kibontja az Úr, itt egy pár versen lejjebb ezt az egész ügyet, azt mondja, hogy Isten szent lelket mindenkinek ad. Azt az isteni szellemet, amely máshogy néz a világra, nem a kizsákmányolás, nem a megszerzés, nem az uralásnak az a formája, amiben minden az enyém, és én mondom meg, hogy kirészesedik belőle, hanem az a fajta uralom, amely vágyik arra, hogy adhasson, hogy gondoskodhasson, mint Anna azért kér gyermeket az Úrhoz, Rutó azért kéri a kis Sámuelt, hogy aztán az Úrnak szentelhesse. Szóval aki kér, kérjetek, mondja Jakab apostol is, ha ez nem valamilyen fajta önző és fölösleges kapzsiságot szolgál, de bátran mondjátok el az Úrnak, hogy milyen baj Magyarország 4 millió nagyon szegényével. Bátran mondjátok el az Úrnak, hogy milyen baj ezzel a családdal, amit az utcán találtatok, vagy aki gyerekével együtt jár óvodába, iskolába a gyereketek, és azt látjátok, hogy nincs télen cipője. Beszéljétek meg az Úrral, hadd vitassa meg veletek, hogy hát ha az ő dicsőségére rajtuk keresztül lehet meghallgatni az imádságot, kérjetek és megadatik, aki kér, mit kap. Így kérjetek, és akkor nagy sikerélményt fogtuk megtapasztalni. A keres a másik dolog. Ugye sok kereső példázatot látunk, nemrég volt éppen a tékozó fiú története is előttünk, ott három ilyen kereső történet van, az elveszett bárány, az elgurult pénz és a tékozó fiú. Valami, ami nagy érték, de azáltal, hogy nincs kezemügyében, nincs látóteremben, nincs a közelemben, azáltal semmi az értéke. Meg kell keresni ahhoz, hogy újra a maga értékén lehessen örülni neki, és azokban a példázatokban is azt látjuk, hogy aki megértette, hogy milyen fontos az egy bárány, az egy pénz, az elveszett fiú, az nem nyugszik addig, amíg meg nem találja a távol lévő elveszett értéket. És a harmadik, ez az örgetés. Az örgetés mindig annak a belátása, hogy nem én döntöm el, hogy beengednek-e. Ezen még az Úr is így van. Tehát nem mehetek egyszerűen be, mint ahogy megint vidéki szegény helyeken a rendőrség megteszi, betolakodik Miskolc környékén és szegény emberek otthonába, követeli tőlük a lakásbérleti szerződést és egyéb olyan dolgokat, amit hát a rajtam követelni, vagy én se találnám, és megalázza, bántalmazza őket, elfelejtenek mindig kopogni. Egyszerűen betolakodnak mások életébe, ezt Isten sem teszi. Még akkor sem, hogy időként megfogalmazunk ilyen gondolatokat, hogy hol volt Isten, miért nem jelent meg, amikor szükség volt rá. Ilyen az ajtó előtt állunk és zörgetek, mondja a Jelenések könyvében az Úr, aki megnyitja, ahhoz bemegyek. Ki nem nyitja meg, ahhoz nem megyek. De akkor sem, ha szüksége lenne rá, ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Itt is a példázatunkban a barát zörget. Zörgetés és zörgetés között persze ugye különbség van, örülünk bizonyos visszafogott és tartózkodó zörgetéseknek, ablakocoktatásoknak. Az énekek énekében is van szó erről, amikor a szerelmes zörgeti meg az ablakot, az egész más azért. Az a nagyon vár a magánában lévő szerelembe, szeretetre vágyó lány. De az ajtó előtt állok és zörgetek, boldog, aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz vásárolok, és ő én velem. Van egy megemlítően szép énekünk, mi hát íróknak ennek a 19. század elején német énekültőnek az éneke. Én zörgetek kegyelmed idején ajtódon gyermekem. És valahol azzal folytatódik ez az ének, egy napon te zörgetsz majd nekem. És boldog, aki itt megéri, átéri azt, hogy milyen fontos megnyitni az ajtót, ami zárt világunkon, itt egy rést, ami megkitté a védelmet, az örömet, a gondoskodást közösen élvezhetővé teszi a teret. Aki zörget Istennél, az megtapasztalja, hogy megnyitatik neki az ajtó. Az imádság erre is való zörgetés is az, Uram, engedj be engem a te szeretetet, békességet közegébe. Atyám áldában sok lakóhelyben idézik nagyon gyakran Jézustól. Boldog, aki az Isten országában már most belép. Szóval mindent egybevetve, eszközök vagyunk, szereplők vagyunk abban, hogy az éhező megkapja a kenyerét, és ebben egy nagy közös ügy egymás között, barátok között és az Úrral. Ez, amiről szó volt, arra bátorított ez az ige, hogy vessük bele magunkat, hogy engedjük át magunkat ennek a szép ügynek. Kérések egy éhező világban, alkalmatlan időben fölbukkanó kérések, de megtudjuk, hogy Istennél nincs alkalmatlan pillanat, nála lehet zörgetni, kérni. Menjünk bátran az Úrhoz a magunk ügyében és másik ügyében egyetlen. Ámen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyán körökké való Istenünk, hogy ma is tanítottál minket. Köszönjük neked, hogy kereshetünk és találunk, ha zörgetünk, akkor megnyitatik nekünk. Köszönjük a lehetőségeket, amiket adsz nekünk. Szeretnénk tisztelni, szeplő nélkül tisztelni téged, nem elmenni azok mellett a problémák mellett, amelyek körülvesznek. Köszönjük, hogy munkatársai te tettél minket, segíts, hogy tudjuk azt a feladatot letölteni, ami elhittem minket. Te adj nekünk türelmet, békességet, hitet, bizalmat, hogy te is bízom mi bennünk. Köszönjük a te jóságodat és kegyelmedet, amit megtapasztalhatunk minden napon. Amen.
A helyüket elfoglalva a 160. dicséretet énekelés befejezésül. Ennek a éneknek az utolsó belső életét is állás.
Hétfő este van a verseny, itt ezen a megyen, ugye?